Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, április 13-a van, üdvözlöm Önöket. A mai adásban a táplálkozás és a hosszú élet közötti összefüggésről lesz szó, valamint a szeretethiányról és a kötődési mintázatokról. Kolléganőm Némedi Kincső beszélgetését hallják.
Az első témával kapcsolatban egy dietetikust kerestem fel, aki elmondta, mennyit esznek a japánok, mit esznek a japánok, és egyáltalán mik azok a praktikák, amiket mi magyarok is alkalmazhatunk annak érdekében, hogy hosszítsuk az élettartamunkat. Vajdovics Dorottyával, az Életmód Orvosi Központ dietetikusával beszélgetek. Szia Dorka, köszönöm, hogy elvállaltad az interjút.
Sziasztok, szia!
Igaz, hogy a japánok élnek a legtovább a földön, és hogy ezt leginkább az étkezésük befolyásolja?
Igen, igaz. Számos kutatás alátámasztotta már, hogy Japán az egyik legegészségesebb társadalom. Köszönhetően elsősorban egyébként a táplálkozásuknak. Egy 2016-os felmérés szerint a születéskor várható élettartam a férfiak esetében 81 év, míg a nők esetében 87 év volt, ami hazánkhoz képest 10 évvel több évet jelent, ami már nagyban mutatja a különbséget.
És az étkezés kultúrájuk más keleti kultúráktól nagyon különbözik?
Alapvetően a japán étkezés egyedinek mondható, ugyanis sokkal inkább alkalmaznak tisztább alapanyagokat, akár a rizsre vagy a nyersharra, ha gondolunk. Az ételkészítései tekintetében is más, mert inkább főznek, csak kevés olajban sütik meg az ételeiket, vagy gőzölnek, vagy akár nyersen fogyasztják az élelmiszereket, míg például Koreában vagy Kínában bő olajban sütik ki, nem általánosítható nyilván ez, nagyon sok élelmiszerük bő olajban sül, fűszereznek nagyon sok ételt, míg a japánok inkább a tisztább ízekre alapoznak, ezen kívül a cukor használatuk is több az ételkészítés során, akár Koreában, akár Kínában, és emiatt is különbözik. De alapvetően egy kalap alá lehet bizonyos szempontból tenni akár a japán, koreai, kínai és egyéb keleti konyhát, illetve külön lehet menni ugye egy másik kalap alá a nyugati étkezést. Viszont, ahogy említettem, Japán az, hogyha csak ezt a három konyhát nézzük, különbözőnek mondható. Azért ezt a hármat emeltem ki, mert általában erre kérdeznek rá, ezek ugye a leggyakoribb kérdések ilyen szempontból.
Azért itt felmerül egy olyan kérdés is, hogy ők ezt, a japánok ezt mennyire csinálják tudatosan az élethosszuk tekintetében, vagy ez már annyira rutinszerűen jön nekik, hogy igazából ez a megszokott, és nem feltétlen arra figyelnek, hogy most akkor ők tényleg 80-90-100 évig is élhessenek emiatt.
Én azt gondolom, hogy ez náluk megszokott, ez az életmód kultúrájukból jön. A japánokról tudni kell, hogy igen, nagyon tudatosak, nagyon rendszabályok szerint étkeznek. Amikor étkeznek, akkor is mindig leülnek, együtt teszik a család, az időpontok, az étkezések időpontja is mindig kötöttek. Tehát például a reggeliüket általában reggel 7-8 körül fogyasztják el, az ebédeiket dél és egy körül, és a vacsoráik az pedig 6-7 körül, és ez mindig így van, mindig beosztják, hogy ilyenkor étkeznek, amikor esznek, akkor közben nem beszélnek, nem isznak, nem csinálnak mást, hanem akkor az étkezéseikre figyelnek, és ahogy említettem korábban, igen, az alapanyagai tekintetében is tudatosak egyébként, nem csak magában az étkezési ritmusban.
Van valami speciális étrendi ajánlás Japánban, úgy, mint itthon mondjuk az okos tányér, vagy például van egy olyan tipikus mondásuk, ugye ez a harahachi bunme, hogy addig egyen az ember, amíg 80%-ig jól nem lakik.
Igen, van egyébként egy ilyen japán ételkalauznak mondott kis fordított kúp alakú, hát nem is tudom, forgónak mondanám talán. Angolul ez a Japanese Food Guide Spinning Top. Ez a FAO, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezet irányelve szerint kialakított étkezési útmutató, ami azt mutatja, hogy a fordított kúp tetején, tehát a szélesebbik részén a gabonafélék, rizs például fordul elő, tehát ezeket ajánlják a legnagyobb mennyiségben, utána jön a zöldség, hüvelyesek, alatta a tojás, a hal, a húsok, majd legalul szinte egyenlő mértékben a gyümölcsök, illetve a tejtermékek. Ami nem szerepel ebben a fordított kúp alakú forgóban, az a zsíros élelmiszerek, édességek, valamint a feldolgozott élelmiszerek. Tehát ezeket nem ajánlják, vagy csak nagyon kis mennyiségben ajánlják, illetve a víz folyadék bevitel is külön szerepel, ezt pedig ugye nyilván nagy mennyiségben ajánlják a nap folyamán. Egyébként a víz az pont ennek a fordított kúpnak a legtetején helyezkedik el, és e körül a víz körül úgy kell elképzelni, hogy egy emberke fut. Tehát próbálják hangsúlyozni ugye az aktív életmódot is, ami alapvetően így a japánok életmódjának a része. Úgyhogy ez az étkezési ajánlás, ami akár a magyar okostányérhoz hasonlítható.
Ezzel szemben mi például a kínai ajánlás, vagy van-e, ugye már említettél más keleti étkezési kultúrákat, de például ha a kínai ételt nézzük, azért így a hazai kínálat alapján elég nehéz elképzelni, hogy az egészséges legyen, vagy hogy mondjuk nekik legyen speciális étrendi ajánlásuk.
Igen, azért a hazai kínai éttermek, amik így kínainak vannak mondva, nem mindig minden esetben mutatják az igazi kínai ételeket, vagy nem mindig hasonlítanak akár arra. Van egyébként nekik is étkezési kalauzuk, ez egy ötszintes pagoda egyébként, tehát ez is olyan formát ölt, mint egyébként a japánoknál a fordított kúp, hogy a japánoknál a fordított kúp, azt nem mondtam el az előbb, hogy ez egy ilyen hagyományos japán játékra hasonlít, így befogadhatóbb az embereknek, hogyha erre ránéznek. Még a pagoda a kínaiaknál ugyanez, hogy így befogadhatóbb, hogy inkább erre néznek rá szívesebben, mint mondjuk egy bármilyen más alakra, mert ez általános akár Kínában. Ez az ötszintű pagoda egyébként szintén élelmiszereket ajánl. Legnagyobb mennyiségben szintén a Japánhoz hasonlóan a gabonafélék kerülnek előtérbe, tehát ez helyezkedik el a pagoda legalján, tehát legnagyobb mennyiségben, és ahogy szűkül felfelé a pagoda, úgy jönnek, hogy zöldségek, gyümölcsök, ezek egy szinten helyezkednek el, míg a japán ugye ketté vette, ugye gyümölcsök azok a kúp legalján helyezkedtek el kisebb mennyiségben, míg itt ugye a zöldségekkel egybeveszi Kína. A harmadik szinten helyezkednek el a húsok, tojás, halfélék, utána a tejtermékek, és a legtetején, a pagoda legtetején a zsíradék, valamint az édességek, magasabb cukortartalmú élelmiszerek. Tehát például Kína ezt is belevette az ajánlásba, még Japán ezt külön sorolja, ebben különbözik. De ugyanúgy Kínánál is megjelenik a testmozgásra való ösztönzés, tehát ugyanúgy megjelenik egy futó ember a pagoda mellett, illetve a pohár víz is.
Milyen jellegzetes japán ételek vannak egyébként, hogyha valaki oda látogat, akkor tudja, hogy mit tegyen az élethossz meghosszabbítása érdekében?
Inkább jellegzetes japán élelmiszereket mondanék, mint például a rizs, vagy akár a fermentált élelmiszerek, például miszó, vagy koji, akkor a hüvelyes, például az edamame bab, vagy a nyers hal, ezeket mind-mind nagy mennyiségben fogyasztják, és ahogy korábban is említettem, a tisztább ízekre alapoznak. Tehát nem fűszerezik túl az élelmiszereiket, ahogy van, úgy eredeti formában, szinte eredeti ízük szerint fogyasztják el, és ami még ugye jellegzetes japán élelmiszernek mondható, ugye az a zöldtea, amiből nagy mennyiséget fogyasztanak még, és az étkezéseik alapját pedig, ahogy említettem, nagy részben zöldségek teszik ki.
Az eredeti ízek azért azt gondolom nem azt jelenti, hogy a sót azt például kivonják így az étkezésükből.
Nagyon keveset sóznak, ugye emiatt is alacsonyabb Japánnál a szív- és érrendszeri betegségek előfordulási gyakorisága, köztük a magas vérnyomás, mert a sózás mennyisége tehát kisebb náluk. Ugyanakkor nyilván valamennyit sóznak, és vannak olyan élelmiszereik, amik sósak. Például akár ez a miszó, amit említettem, ami egy fermentált szója termék, illetve ennek része a koji, ami egy fermentált rizs termék. Úgyhogy igen, de ez például ugye erősen sózott, ebből leves szoktak általában készíteni. Más szempontból viszont nagyon hasznos, illetve sós még ugye a szójaszósz is, viszont ezekből nem fogyasztanak olyan nagy mennyiséget, vagy olyan koncentráltan nem fogyasztják ezeket, és emiatt nem okoz problémát. De a kérdés az nagyon jó, mert nagyon sok esetben, például a sushiknál is szinte egyáltalán nem sózzák meg a nyers halakat például.
Ezek szerint akkor ugye betegségek is megelőzhetőek az étrendükkel. Milyen betegségek fordulnak elő esetükben ritkábban? Mit tudnak ezzel még megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeken kívül?
A szív- és érrendszeri betegségek egyébként a legnagyobb arányban, ami megelőzhető, de a daganatos megbetegedések is. Köszönhetően ugye a nagy arányú rozs bevitelüknek, illetve amiatt is, mert nagy mennyiségben fogyasztanak szóját és szójatermékeket, és a szójában található izoflavonoknak van egy daganat megelőző hatása például. Ezen kívül, ami miatt még ilyen szempontból jó a japán étrend, hogy a vörös hús fogyasztásuk az alacsony, tehát fogyasztanak, nem lehet azt mondani, hogy nem, viszont jóval kisebb mennyiségben, mint a nyugati társadalmak, ezért például a vastagbéldaganatok előfordulása jóval kisebb arányban jelentkezik, mint akár nálunk. És egyébként még hozzátenném, hogy a fermentált élelmiszerek ebben is nagyon hatékonyak, szóval azoknak a fogyasztása is segít elkerülni a például a vastagbéldaganatok kialakulását.
Említetted már, hogy a mozgás is nagyon fontos a japánok számára, viszont maga a mozgás is hozzájárul a hosszú élettartamukhoz, vagy mi az, ami még az egészséges életmódjuk által hozzájárulhat ehhez?
Én akkor így összeszedném egyébként nagyjából, mert igen, például a mozgás alapvetően, tehát az emberi mi voltunk része kell, hogy legyen. Ezen kívül ugye az, hogy ahogy említettem, hogy mindig van egy rendszere az étkezéseiknek, tehát nem össze-vissza esznek, amikor éppen eszükbe jut, vagy kihagynak étkezéseket, hanem erre mindig figyelnek, hogy igen, betartsák az étkezésnek az időpontját. Ezen kívül ugye inkább kisebb adagokban esznek, ahogy ha megnézzünk egy japán asztalt, egy megterített asztalt, akkor kis tányérkákban, rizs, kis tányérkákban, hús, vagy ugye fermentált zöldségek és egyéb élelmiszerek fordulnak elő, vagy hogyha csak a sushikra gondolunk, azok is ilyen kicsi adagok alapvetően. És ez azért is van, mert ugye az evőpálcikával esznek, evőpálcával, és azzal egyszerre nem tudnak akkora mennyiségű ételt megfogni, és emiatt nem tud, tehát maga a falat nagysága is jóval kisebb. Ugye az étkezésüknek az ideje is jóval hosszabb, tehát sokkal több ideje van megemésztődni, felszívódni, stb. Szóval ilyen szempontból ez kifejezetten előnyös. Ami még az életmódjukra jellemző, az az, hogy ezt is számos kutatás alátámasztotta, hogy a japán lakosság kisebb arányban dohányzik például, ez is nagyon-nagyon hozzájárul a magasabb életkorhoz. Ezen kívül pedig az is hozzájárul, azt gondolom, a magasabb életkorhoz, hogy sosem esznek több napos élelmiszert. Alapvetően nyilván a fermentált élelmiszerekre más vonatkozik, viszont azt kell tudni, hogy a japánok nem pazarolják az ételeiket, hanem mindig megeszik. Egyszerre kisebb mennyiséget vásárolnak, kisebb mennyiséget készítenek el, de mindig elfogy hamar, és emiatt nincs ideje például a romlást okozó baktériumoknak és egyéb mikroorganizmusoknak az élelmiszerekben való elterjedésének, és emiatt azt gondolom, hogy emiatt is kevésbé alakul ki náluk fertőzés vagy olyan megbetegedés, ami az élettartamukat rövidítené.
Ez egyébként nagyon érdekes, mert szerintem azért elég nehéz, ha mondjuk egy családra főz az ember, annyit vásárolni, hogy tényleg akkor ez elfogyjon, főleg, hogyha kis adagokat is esznek a japánok. Gondolom azért ez egy sok éves rutin már.
Azt gondolom, hogy igen, meg azért alapvetően ugye azt is tudjuk, hogy a japán technológia is elég fejlett, tehát gondolom megvannak az eszközeik arra, hogy egy-egy ételt hogy lehet akár gyorsabban elkészíteni, hogy lehet egy rizs gyorsabban megfőzni például, és ilyen szempontból lehet, hogy nem akkora probléma az, hogy nagy mennyiségben kell főzni, azt gondolom.
Milyen praktikákat tudunk mi magyarok otthon megvalósítani? Említetted már, hogy például pálcikával lesznek, ami szintén elősegíti azt, hogy ne történjen egy túllevés, de mi az, amit mi tudunk otthon utánozni? Egyáltalán érdemes-e, hogyha az ételekről van szó, vagy ez csak az ő szervezetükre van jó hatással?
Ez egyébként talán az egyik legjobb kérdés így a témán belül, mert sokan azt gondolhatják, hogy jó, akkor ezentúl a japánok étkezése szerint étkezem, és ez akkor nekem mennyire jó lesz, de nem ez a megoldás, hanem a lehetőségekhez mérten kell gondolkodni, én azt gondolom, egy-egy országban. Tehát nem kell nekünk mindenáron nyers lazacot enni nagy mennyiségben, miszólevessel és edamame babbal, és egy az egyben úgy étkezni, ahogy egyébként a japánok étkeznek, mert mi nem ezt szoktunk meg, a mi szervezetünk nem ehhez van alkalmazkodva. Én azt gondolom, hogy mindig az adott lehetőségekhez mérten kell gondolkodni, a hazai ajánlásokat figyelembe véve. Ugye a mi egészségügyi mutatóink nem a legjobbak világszerte, nagyon nagy arányban fordul elő hazánkban szív- és érrendszeri megbetegedés, daganatos megbetegedés, stb., és amik például Japánban elég kis arányban. De most azért példát vehetünk róluk, hogy az étkezéseik alapja zöldség. A magyar ajánlásban is ez szerepel, hogy fogyasszunk zöldséget minél nagyobb mennyiségben. A tányérunk, napi étkezéseink felét térfogatban nagyjából zöldségek tegyék ki. Próbáljuk megcsökkenteni a húsfogyasztást, különösen a vörös hús tekintetében. A halfogyasztást helyezzük előtérbe, legalább heti 2-3-szor fogyasszunk halat. Ugye Magyarországon nem tudjuk azt megtenni, hogy tengeri halakat fogyasszunk, mármint alapvetően meg tudjuk nyilván, de hogy nincs ugye a közelben, annyira közel nincs tenger, hogy akkor kimenjek és fogjak halat, hanem ugye azt külföldről szerezzük be. Viszont Magyarországon is vannak nagyon jó magas omega 3 tartalmú halak, illetve amiket ajánlott fogyasztani, ha csak mondjuk a busára gondolok, ez is nem feltétlenül a legszívesebben fogyasztott halfajta, mert magas a szálka tartalma, ha így veszük, viszont kifejezetten jó omega 3 zsírsav tartalommal rendelkezik. De ha már csak itt tartunk, hogy omega 3, például Magyarországon figyelembe vehetjük a diót is, vagy a lemagot, amik egyébként különösen jól megteremnek hazánkban, szóval nem feltétlenül kell mindig abban gondolkodni, hogy ugyanúgy kell étkezünk, akár a mediterrán országok, akár Japán, viszont az alapelveket érdemes figyelembe venni, illetve amik az ajánlásokban szerepelnek. És ahogy említettem, hogy fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, legyen bőséges a folyadékbevitelünk, próbáljuk meg a sózást kerülni, mert nagyon sokat sózunk ugye itt Magyarországon, illetve az élelmiszerek sótartalma is nagyon magas. Próbáljunk meg teljes értékű gabonafélék közül választani, amiből rendkívül jó és nagy mennyiségben tudunk bevinni rostokat. Ugye gyümölcsökből, zöldségekből is sok rostot tudunk bevinni. Próbáljuk megkerülni a vörös húsokat, illetve a telített zsírt, ugye, ami állati eredetű zsíradékok elsősorban. Helyezzük előtérbe a növényi olajakat például. Ezek mind olyan praktikák, olyan ajánlások, amiket itthon is meg tudunk valósítani, de nem kell, azt gondolom, hogy egy az egyben átvenni a japán étkezési ritmust, mivel nem ott élünk. Viszont igen, olyan tekintetben is hasznos lehet, hogy elgondolkodunk bizonyos dolgokon, hogy például kicsit rendszeresebben étkezünk, van egy irány az étkezésének, közben nem sorozatozunk, nem nyomkodjuk a telefont, hanem eszünk, és akkor ezzel foglalkozunk. Ez még egy jó tanács lehet talán.
Az elmúlt percekben Vajdovics Dorottyával, az Életmód Orvosi Központ dietetikusával beszélgettem.
Némedi Kincső interjújából tehát kiderült, hogy hogyan táplálkoznak és miként maradnak egészségesek a japánok. Most hírek, aztán a szeretet hiányról lesz szó, itt az Egészségkódban a vendég Kollár Balázs, pszichológus és neurofeedback tréner lesz.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.